Drága mennyi atyánk, hadd jöjjünk eléd hálát adva, hogy újra szólhat a te ígéd, és szólhat a tanításod, és mi annak hallgatói lehetünk. Köszönjük ezt a közösséget, hogy összegyűlt azért, hogy a te ígédet hallgathassa, hogy a te akaratodat megismerhesse jobban. Kérünk azért, hogy ezt a vasárnapi alkalmat a te szent lelkeddel tedd áldottá, hiszen azt ígérted, hogy a te nevedben összegyűlünk, ott te ott leszel. Kérünk azért, hogy nyisd meg a mi szíveinket, a mi elménket arra, hogy megérthessük és befogadhassuk a te tanításodat, amit hiszem, hogy elkészítettél számunkra mai napon is. Kérünk azért, hogy hadd épüljünk, erősödjünk a te ígéd által, hadd találjunk benne erőforrásunkra, amivel napról napra lehet küzdeni. Kérünk azért, hogy hadd töltekezzünk fel a te ígéd által. Jézus Krisztusért, akiért kérhetünk tőled. Amen. A mai Balázs által kirendelt szakasz, amivel foglalkozni fogunk, ez a Márk evangéliumának a 9. fejezetéből a 30. verstől a fejezet végéig tartó ige szakasz.
Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. János ezt mondta neki: mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat egy kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe dobják. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájt ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással.
Amikor elém került ez a szakasz, elolvastam és azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet az, ami ezeket a történeteket, ezeket az eseményeket és ezt a tanítást összeköti. Vagyis, hogy miért tekinthető egy egységnek. És magam elé vettem a történeteket, először is Jézus beszél másodjára a szenvedéséről. Mindezt azzal a felszóval, hogy abba hagyta a nép tanítását, különben út a tanítványaival, hogy őket tanítsa. És ezt a tanítást, a tanítványok tanítását azzal kezdi, hogy elmondja, hogy szenvedni fog és meghal. Ezután a következő blokkban kiderül, hogy a tanítványok maguk között arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb. Ez például lehet egy olyan dologra visszavezetni, hogy a megdicsőlés hegyén Jézus külön választotta Pétert, Jakabot és Jánost is velük ment fel, hogy ez a három tanítvány még egy külön belső kört képez, vagy valami hasonló. És a lényeg, hogy a tanítványok azon vitáztak, hogy vajon melyikőjük az előrébb való. Erre Jézus egy kisgyermeket állít, és elmondja, hogy ez az egész rendszer nem így működik. Aztán a harmadik kép. János jelenti, hogy megfedtek egy ördögűzőt, aki Krisztus nevében ördögöt űz. Negyedik pedig, jön a két tanítás rész, az első három, ez egy zajló történetnek az elemei, amikre Jézus reflektál, és a második kettő pedig Jézus tanítása. Először is az óvás a megbotránkoztatásról, vagyis arról, hogy ne tegyed, mert hogyha teszed az olyan, akkor inkább egy malomkövet a nyakadba is tengerfenék, vagy pedig, ha pedig megbotránkoztat téged, kezed, lábad, szemed, akkor vágd le, mert jobb neked úgy, csonkán, hátrányos helyzetűen is, de jobb a mennyben, mint a pokolban. És aztán pedig végül sóról van szó, először az, hogy tűzzel sózzak meg mindenkit, és végül pedig azt, hogy legyen só az életetekben, és legyetek békességben. Ezzel a két parancsal zárja Jézus. És azon gondolkodtam, hogy mit az összefüggés? Hogy mi a rendszer? Miért ilyen sorrendben vannak ezek az események és ez a tanítás? És azért van, mert az evangéliumokban a tanítványok és a nép, a vallásos nép és a tanítványok a belső kör sokszor pontosan a negatív példát vezetik elő, és nem a pozitívat. Tehát a tanítványoktól sokszor azt várná az ember, hogy jól csinálják a dolgokat, hiszen mindig Jézussal vannak. De az derül ki itt is, hogy pontosan nem így van. Az első történetben, amikor Jézus beszél az eljövendőkről, nem értik és félnek megkérdezni, hogy mi lesz. A ki a nagyobb kérdésnél egyértelműen már meg vannak csúszva, mert azon vitáznak, amikor minden kegyelemből van. Az ő kiválasztásuk is teljesen Jézusnak volt az elhatározása és elgondolása, és szó sincs itt arról, hogy kinek milyen hatalma van. Tehát kettőből eddig kettőt hibáznak a tanítványok, és aztán természetesen folytatják, hiszen János leállítja az ördögűzőt, mire Jézus megmondja nekik, hogy aki az én nevemért küzd, még ha nem is pont hozzátok tartozik, de az én nevemért küzd, az hadd csinálja, ismerjétek fel a bajtársat. Tehát harmadjára nem ismerik fel azt, hogy ki lenne szolgatás, és végül pedig nem értik azt sem, amit Jézus tanít nekik. Ezért lesz a tanítás a végére. Tehát a tanítványok mindenben elkövetik azt, ami rossz. Összességében. És a kérdésem az volt, hogy Uram, akkor ilyenek vagyunk mi? A tanítványaidnak gondoljuk magunkat, követni akarunk téged, lelkesek vagyunk akár Péter, de ennyire nem megy. De ennyire könnyű félresiklani és félreértelmezni azt, amit te parancsba adsz. Uram, akkor értesd meg velem, hogy mit kellene máshogy, vagy hogy mi van pontosan ezekben a dolgokban. Miért értik félre a tanítványok, és hogy ne értsük félre, sőt, hogy értsük jól? Hát akkor ennek fényében kezdjük el megnézni a részeket külön-külön. Először Jézus tanítását elkezdi, és arra tanítja a tanítványait, hogy egy új korszak jön el. Ezért beszél nekik arról, hogy meg kell halnia. Hogy vége lesz annak a korszaknak, amikor Jézussal együtt járnak itt a földi életben, és követhetik őt. Ennek a korszaknak vége lesz. És eljön egy új, ahol ő feltámad, felmegy a mennyben, és a tanítványoknak akkor érkezik el a valódi tűzpróbája, az igazi életközössége. Akkor kell majd harcolniuk. És arról van itt szó, hogy a tanítványok ennek ellenére ezzel nem tudnak mit kezdeni. Mert nem tudják elképzelni azt, hogy Jézus elmegy. Nem tudják elképzelni azt, hogy Jézus meghal. Hogy nem lesz földi uralom, földi királyság. Ők is bíznak abban, hogy lesz egy új rend, de nem tudják elképzelni, hogy lesz az. És szeretnék, ha abban részük lenne, de nem tudják még, hogy mi lesz a részük benne. Ezért vitatkoznak azon, hogy vajon ki a nagyobb? Vajon kinek milyen része, milyen tiszte lesz az új korszakban? És valóban új korszak lesz. De az új korszak milyenségéről akkor szól Jézus, amikor odahívja őket és megkérdezi őket, hogy miről vitatkoztatok? Mi volt a vita tárgya? Persze ő nagyon jól tudja már ezt. És a tanítványok el is szégyellik magukat. És akkor előhív egy gyermeket, és azt mondja, hogy lássátok, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgája a legkisebbnek is. Azt mondja ezzel Jézus, hogy az új rendben, az Isten országának szolgáló emberek rendjében a méltóság mértéke az a szolgálat mértéke lesz. Aki minél inkább az életét az Istennek tudja szentelni, és az ő dicsőségére tud élni, az már nem azzal az emberi nézettel néz a másik emberre, hogy neki mi van, nekem mi van ehhez képest. Mert a tanítványoknak az értékrendje alapvetően abból indult ki, hogy ők mit tettek le az asztalra. Hogy ki a jobb tanítvány, hogy ki felel meg jobban a mesternek, ki tudja jobban követni őt. Az az egyszerű értékmérésük volt, ami a hétköznapi embernek is megvan, magamat hasonlítom másik emberhez, és az én értékességemet az ő értékességén vagy értéktelenségén akarom mérni. És azt mondja Jézus, hogy nem. Nem ez a rendje a dolgoknak. Az én rendemben, aki nagy akar lenni, az szolgáljon a legkisebbnek is. Az legyen segítőkész afelé az ember felé is, akire más rá se néz, mert azt mondja, hogy értéktelen. A kisgyermek példája azért van, mert ebben a korban, a görög kultúrában és a zsidó kultúrában is a felnőtt férfit tartották az értéknek. Ha úgy nézzük, a gyermeknek a legkevesebb jogi, legminimálisabb jogi helyzete volt. A mai társadalom, a mi társadalomunk nem így működik, nagyon gyerekcentrikus. Minden a gyerekért. Színes ruha, törölköző, babusgatjuk, törölgetjük, hagyjuk, hogy gondolkodjon, vagy nem hagyjuk, hogy gondolkodjon. Szóval mindent a gyerekért. Az ő korukban ez nem egészen így működött. A felnőtt férfi volt az eszménykép, az ideálkép. És így az ő szava volt a mindent eldöntő. Tehát az, hogy egy gyerek mit gondol, vagy mit mond, az lényegében annyi volt, hogy hallgassál. És azt mondja Jézus, hogy az, hogy szolgálatkész vagy, és kedves, és figyelmes, és odafigyelő még egy gyermekkel is, az mutatja meg, hogy helyesen gondolkozol az Isten országáról. Az mutatja meg azt, hogy jól tudod, hogy az ember rangja nem az, amit itt a földön betölt, vagy amilyen karriert befut, hanem az a hihetetlen kiválasztás és szeretet, amivel Jézus Krisztushoz kötődhetnek, mint tanítványok. Tehát a valódi helyzete egy tanítványnak nem a másik tanítványhoz képest lesz érdekes, vagy a másik emberhez képest lesz érdekes, hanem a valódi helyzetét egy tanítványnak a megváltóval, Jézus Krisztussal való kapcsolata határozza meg. És azt gondolom, hogy mi mindannyian tanítványok lehetünk, és tanítványok is vagyunk, az Isten szent lelke által, és a mi hozzáállásunkat is a másik emberhez, nem az ő értékei vagy vélt értékei határozzák meg, hanem a mi viszonyunk Istennel. Azt mondja Jézus ebben a példában, hogy meg kell látnotok azt, hogy nem a ti értékmérésetek szerint működik Isten országa, hanem egy mennyei értékrendszer szerint. Meg kell látnotok azt, hogy ahhoz, hogy igazán kövessetek és megértsétek azt, amire igazán tanítani akartalak titeket, vagyis arra, hogy nekem meg kell halnom, feltámadok és egy új kor jön el, hogy ezt megértsétek, ahhoz egy súlyos értékrend változásra van szükségetek. És ehhez Jézus Krisztus ad segítséget, és ezt egyedül ő adhatja át a tanítványainak. Ezért tanítja őket így. A második az istenetlen ördögűző kérdése. Ez azért nagyon érdekes, mert mai egyházban, mai gyülekezetben és sokszor a mai emberekre is nagyon jellemző a klikkesedés. Tudnék, Jézus itt arról beszél, hogy ne ítélj elsőre. Ne ítélkezz a másik ember hite fölött és hitelessége fölött. Nagyon fontos, mert ma rengeteg fajta kegyesség van, a kereszténységet is nagyon sokféleképpen értelmezik, nagyon sok fajta szellemi irányzat, ami vegyít mai hétköznapi értékeket, esetleg keresztény értékekkel, szexualitás kérdések, keresztény életében mi fér bele, mi nem fér bele, bulizás, ivás, hasonlók, és hogyha valaki máshogy gondolkodik, mint én, akkor én már kicsit távol érzem magam tőle, mint keresztény embertől. Elhatárolódom tőle, mert nem érzem, hogy ugyanúgy gondolkodna mindenről, mint én. És itt valami hasonló történik. A tanítványok úgy gondolják, hogy ők Jézus legbelső köre, ők értik a tanítást, és ezért van joguk, jogalapjuk arra, hogy azt a másik embert eltiltsák attól, hogy ördögöt űzzön Isten nevében. És azt látjuk, hogy az a válasz rá, hogy nincs. Mert hogy az ítélkezésben, a másik hitének a megítélésében nagyon sokszor a mi ítélkezésünk valósul meg, és nem az Isten akarata. Ne értsetek félre, nem azt mondom ezzel, és nem is azt akarom mondani, hogy kontroll nélkül el kell fogadni mindent, hiszen a Biblia nagyon sokat beszél tévtanításról, és jogosan teszi, és joggal teszi ezt. Ez a mai korban is, gyülekezetekben, az egyháza nézve is erőteljesen jelen van. Vannak tévtanítók, van tévtanítás, van, aki ferdíti a hitet, és ezt nem lehet tolerálni. Ezt helyre kell, ki kell igazítani. De azt is mondja az ige, pont itt emlékeztet arra, hogy de ne felejtsük el, hogy azt, hogy hogyan kell követni Istent, elsőrenden ő rendeli el, és ő mondja meg. És nem a mi előjogunk az, hogy a másik emberről azt mondjuk, hogy te követheted Istent, mert úgy követed, ahogy én, a másik ember meg, ha kicsit máshogy csinálja, akkor ő már nem követheti, mert nem úgy csinálja, ahogy mi. És ezért hiteltelennek és tilosnak tartjuk az ő munkáját. Jézus azt mondja, aki nem az ellenségem, az velem van. Azt mondja, hogy lásd meg a másik emberben a munkatársat, ha meg lehet látni. Előbb azt keresd benne. Keresd benne azt a munkatársat, aki ugyanazért a megváltóért, ugyanazért a Krisztusért harcol, küzd, és ugyanazt képviseli. Mert hogyha ebben hasonlóak vagytok, ha ebben megtaláltok közös hangot, akkor tudtok majd együtt dolgozni a közös ügyért. Ha nem, ha azt nézed, hogy ő miért gondolja ezt másképp, ő miért lát ebben az, és ebben az ügyben másképp, miért máshogy gondolkodik, mint ember. Persze, hogy máshogy gondolkodik, mindenkinek a hite személyre szabott, és mindenkinek az útja, a tanítványi útja Istennel bizonyos részben egyéni, egyedi. És mint emberek is máshonnan jöttünk, máshogy gondolkodunk, sok mindenről máshogy beszélünk. Ez természetes. De először a másik emberben, a másik ember hitét keresd, azt, amelyik ugyanúgy Krisztussal köti őt össze, mint ahogy téged. És ha sikerül, akkor így munkatársak lehettek. Felesleges idegenkedés helyett. Ennek ellenére mondom még egyszer, nem azt jelenti, hogy mindent kontroll nélkül, elővigyázatosság nélkül fogadjunk el és értsünk egyet. Ami a Szentírás tanításán nem áll meg, azzal nem kell és nem is lehet egyet értenünk. Az ellen fel kell emelni a szavunkat, és meg kell mondjuk, hogy ez az Isten akarata szerint nem így van. De a két véglet közül soha ne essünk bele semmelyikbe. Először a másik emberben, a másik keresztény nyívben a bajtársadat keresd. Mert hogy azt kell látnunk, hogy az Istennel való kapcsolat az ember kimozdítja az alaphelyzetéből. Az ember természetétől függően egocentrikusan gondolkodik. Most erre nem az önző emberre gondolkodok, hanem egyáltalán az emberi természet ilyen. Erre a legegyszerűbb példa az maga a gyász. A gyász az egy egocentrikus érzelem. Most senkit nem akarok ezzel összezavarni, tehát most nem az önző embernek az önimádatára gondolok egocentrizmuson, hanem azon, hogy a gyász egy egocentrikus dolog azért, mert azt az űrt, azt a fájdalmat csiratom, amit a másik ember hiánya kelt bennem. Tehát egy ember elvesztésével megélem annak az embernek az állandó, mostantól kezdve örökké tartó hiányát. És ez a hiányérzet, amit én érzek, ez nekem rossz, mert ez egy egocentrikus gondolat. És azt mondja a Szentírás, hogy az egocentrikusból át kell menni a teocentrikusba, vagyis az Isten központúvá. Isten központúvá kell válni a gondolkodásnak. Ezért voltak a puritánok, akik úgy álltak a halál kérdéséhez, hogy elbúcsúztatták egymást, mint akik majd találkoznak. Hogy a rosszabbból, ami a földi élet, a küzdelem, a jobb felé megyünk. És ugye a halálra is egészen máshogy tekintettek. Nem csak, hogy természetesnek vették, hanem hazaköltözésnek vették. Ahogy Pál is azt mondja, hogy elvégeztem a futásomat, megharcoltam a harcomat, hazafelé megyek. Egocentrikus, földcentrikus helyett teocentrikus gondolkodás. Az Isten felé. És ezt mondja Jézus itt a tanítványoknak, ezt akarja megtanítani, hogy értsétek meg, nem mint ember méregessétek egymást, nem mint ember néz az emberre, hanem mint az Istentől feladatot kapott ember, mint az Istentől kiválasztott ember, mint az Istentől elhívott ember egy szolgálatra, így néz a másik emberre is. Mert csak akkor nézel rá jól, ha így nézel rá. Utána pedig Jézus igazi tanításba kezd. Megbeszélték az eseményeket, megbeszélték a történteket, és Jézus azt mondja, hogy de tudjátok mit, én hozzá szeretnék ezt tenni még valamit. És akkor előkerül ez a nagyon nehéz ige szakasz, aminek az értelmezésével sokszor bajlódunk, hogy ha megbotránkoztat a kezed, vágd le, ha megbotránkoztat a lábad, vágd le, ha megbotránkoztat a szemed, vágd ki. Mert jobb neked ezek nélkül, de mégis a mennyben, mint ezekkel és a pokolban. Mit is akar mondani Jézus ezzel? Hát nem valószínű, hogy az, hogy ha úgy gondolod, hogy a kezeddel bűnt követtél el, akkor jobb, ha lenyesed. Nem hiszem, hogy erről van szó. Nem amputálni kell a végtagjainkat a Krisztus hitért. De arról beszél ez a drasztikus példa egészen szándékosan, hogy a Krisztus hit mindennél többet kell, hogy érjen. A tanítvány akkor tanítvány, hogyha az életét és az Isten ismeretét mérlegre téve látja, hogy az élete hihetetlenül könnyű. Mert akkor részesedni fog abból a valódi életből, amit az Isten adni akar az embernek. És a tanítvány akkor van a helyén, hogyha semmi se drága az életéből azért, hogy az Isten követhesse. És akkor ez a drasztikus példa már nem is tűnik olyan drasztikusnak. Ha fel kell adjak valamit az Isten követésért, azt fel kell adjam az életemből. Ha meglátom, ha az Isten elvezet arra, hogy megmutatja, hogy ez bűnné vált, ez akadályá lett, ez gátol abba, hogy az Isten útján járjak és szolgáljak, a tanítványa legyek, akkor azt ott kell hagyni, és azt viszont ilyen drasztikusan kell ott hagyni. Az életemnek azon részét, amely az Istennel való kiteljesedést gátolja, azt amputálni kell. Attól meg kell válni. Mert jobb megválni tőle, mint az életem részeként meghagyni, hogy ott felnövekedve gátja legyen az Isten kapcsolatomnak, hogy ott felnövekedve keserűséget, lelkivakságot, hitetlenséget és erőtlenséget okozzon az életembe és a hitembe. Mert akkor, ahogy a rész végén a kérdés hangzik, hogy az ízetlen sónak mi az értéke, semmi értéke nincs. Ha a keresztény ember élete nem válik meg azoktól a dolgoktól, amik gyengíthetik, amik erőtlenítik, amik akadályozzák a hitét, akkor ízetlen sóvá lesz. Értéktelenné válik. Nem fog átragyogni rajta Jézus Krisztusnak az ereje, szentsége, öröme és szeretete, ami pedig emberi életeket formál át. Így tekintve ezekre a példákra sokkal kevésbé tűnik drasztikusnak. Inkább szükségesnek tűnik. Mert azt mondja Jézus, hogy értsétek meg, ezek kis dolgok, helyreigazított utalak benneteket. De van ennél sokkal fontosabb. Az, hogy velem lenni, engem megismerni, mindennél többet kell, hogy érjen a te életedbe, az én életembe, a tanítványok életében. Ez tesz minket tanítvánnyá. És amikor kitöltetik rájuk a Szentlélek, mind felvállalják ezt a hitet, felvállalják a szolgálatot, a küldetést, amit akkor nem értettek, az nyilvánvalóvá válik, és többé nem kérdés, hogy mit kell tenniük. Mert a Szentlélek világossága mellett megértik a feladatot, a kötelességet, és örömmel hordozzák azt a legtöbben mártír halálig. Mert semmi sem volt drága már nekik azért, hogy az Istent ismerjék. És ezután a szakasz azzal az érdekes ige versek, azok az érdekes ige versekkel végződik, amit most szeretnék újra felolvasni, és meg is teszem. Kérlek, várjatok türelemmel. Mert tűzzel sózatik meg mindenki, jó a só, de a só ízetlenné válik. Hogyan adják vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Ezek a tanítás záró versei. Két parancs. Legyen bennetek só, és békességben éljetek. Ez a jelenre vonatkozik. Ezzel a biztatással fejezi be ezt a tanítását Jézus a tanítványoknak. Azt mondja, hogy ez a feladatuk. De előtte nézzük meg azt még, hogy mert tűzzel sózatik meg mindenki. Ez vajon mit jelent? Azt jelenti, hogy a tanítványok életében a tűzzel megsózás, ez az áldozatot, ez az áldozattal tették meg annak idején. Vagyis a Róma 12 egyre hasonlít ez. Amikor arról beszél az ige, hogy legyen az életetek égő áldozat az Isten előtt. Adjátok a testeteket és az életeteket érő áldozatul az Istennek. Ez jelenti, hogy tűzzel sózatni meg. Azt, hogy a tűz által való megpróbálás az emberből kiéget, elpusztít minden olyat, ami felesleges. Minden olyat, ami az Isten előtt nem kedves. És ez teljesen normálisan az élet része, és része kell, hogy legyen. Ha próbatétel ér, ha nehézségben vagy, ha küzdelemben vagy, ne gondold, hogy az Isten csapása az, vagy nem feltétlenül azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálsz, vagy hitetlen vagy. Pontosan azt jelenti ezt, hogy előre kell menni, meg kell erősödni. Meg kell ismerni Isten kegyelmét és szeretetét, és az előrébb visz. Nagyon sokszor nem tanulunk addig, amíg nem esünk el. Sokszor hibázni kell ahhoz, hogy fölismerjük a rossz gondolatainkat. Sokszor kell az élet pofonja ahhoz, hogy megtanuljunk valamit. Hogy megtanuljuk jól csinálni. És azt mondja Isten itt, azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy tűzzel sózattok meg, tűzzel próbáltattok meg, a tűz, a próbatétel tűze lesz a fűszere az életeteknek. Azt mondja, hogy a tanítványi élet nem szenvedéstől, nem küzdelemtől mentes élet, hanem pontosan azt teszi nemessé. Pontosan azt teszi valóságossá. Mert azt mondja, jó a só és hasznos. De ha elveszíted, akkor értéktelen lesz a keresztény életed. Mondja, ha nem tartod fontosnak, hogy az életed kipróbált legyen, hanem menekülsz előle, ha nem akarsz erős, felnőtt keresztény lenni, és nem gyermek keresztény, akkor sosem fog igazán ragyogni az életed. Akkor sosem fogod betölteni azt a szolgálatot, amire az Isten rendelt téged. Legyen bennetek só. Akarjatok világító, hasznos emberek lenni. És ez azt is jelenti, hogy akár a kisebb körök felé, a fiatalabbak felé a gyülekezetben. Ha ti már többet kaptatok, többet megértettetek abból, többre elvezetett titeket Isten abból, amit leírt, amit elrendelt, akkor ezt nem magatoknak tartsátok meg, hiszen nem csak azért kapjuk, hogy mi gazdagabbak legyünk, hanem azért kapunk mindent, hogy másokat is gazdagítsunk vele. Hiszen a tanítványok nagykorúságának is pont ez volt a lényege. Ne az, hogy a másik embert lenézzék, vagy rendszabályozni akarják, mert ők közelebb vannak Krisztushoz. Ha többre jutottál, adj többet. Ha többet értettél meg, akkor taníts többet. Ha több szeretetet kaptál, szeress többet. Azokat, amiket ajándékba kapunk, a más hívők felé és a más emberek felé gyakorolnunk kell, meg kell élnünk, mert akkor válik a hitünk és a szolgálatunk beszédessé. Akkor válik az életünk sóvá más ember számára. Akkor válhatunk igazán nagyjá a mennyek országában. Azt mondja Isten, hogy az ő szolgáinak öröksége az, hogy az Atya ismeri őket. Vagyis helyük van az Atyánál, és ebből az életből hazafele mennek. Itt szolgálunk, küzdünk, tanítunk, szeretünk, sóvá leszünk a környezetünknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek, ahova az Úr helyez, ott harcolunk, küzdünk és szolgálunk. És azt mondja végül pedig, hogy békességben éljetek egymással. A békesség egy nagyon apró dolog, annyira apró, hogy általában nincs. Mert a világ úgy igyekszik pörögni, hogy nekünk ne legyen békességünk. Vagy pedig vélt békességünk van sokszor. És pont amikor azt hiszik, hogy megtaláljuk, egyedül maradtunk, egy kis csend, egy kis békesség, és a csendben pedig megtámad minden addig elfojtott dolog. Csendben érten előjönnek a problémák, és békesség helyett vergődés lesz belőle. És lehengerli az embert az egyedül. Inkább mert társaságból nincs békesség, de legalább hajlik az élet. És azt mondja Jézus itt, hogy békességben legyetek. Nem csak azt jelenti, hogy egymással, hanem mi is kell ahhoz, hogy békesség való megvalósuljon. Mi kell az emberben, hogy békesség megvalósulhasson? A valódi békesség, az Istennek kedves békesség. Először is alázat, szeretet és türelem. Ha a háromból valamelyik hiányzik, ott nem lesz békesség. És ha ez a három megvan a hívő ember életében, akkor békességet teremtő emberré válik. Nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki békességet teremt. Pedig keresztény emberként ez kéne, hogy sugározzon belőlünk. Türelem, szeretet és alázat. Ez teremt békességet. Mindenütt. Ott is, ahol békétlenség van. Mert az alázat képessé tesz rá, hogy a másik ember haragját, feszültségét átvegyem, és megszüntessem. Mert alapvetően úgy veszük át, ha belépsz egy szobába, ahol veszekedtek, az ember érzi a levegőben gyakorlatilag. Két ember már nem beszél egymással, egy 5 perce meg ordibáltak, de ahogy nem beszélnek egymással, az olyan beszédes, hogy hihetetlen. És az ember ott van, és érzi, hogy békétlenség van, érzi, hogy feszültség van. És az az ember, aki az Isten békességével bír, ezzel a szeretettel, odaadással, az azt is el tudja hordozni, ha alkalomattán megalázzák, nem üt vissza érte. És sokszor, ha a másik ember nem konkrétan az ellenséged, csak valamiért a haragja, a békétlensége rajtad csattan, akkor ezt észreveszi. És nagyon sokszor pontosan visszazökkenő is. Te nem átveszed az ő feszültségét, hanem valódi békességet árasztasz. És ezt a békességet át lehet adni a másik embernek is, hogy élhessen belőle. Legyen bennünk só, és legyünk békességben. Hogy valódi tanítványnak neveztethessünk, és valódi tanítványként is éljünk. Mert Isten szent lelke által megelőlegzi nekünk ezt. Te előre fel kell haladni, harcolni kell, és imádkozni kell. És ezt a kettőt, mint tanítvány meg kell, hogy birtokolnunk el, és meg kell, hogy éljük. Legyen bennünk só mások számára, és legyünk békességben egymással, és mindenki mással is, akivel csak lehet.